Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohár a Kabbala alapműveiből, a zsidó misztikának a forrása, és ott tartunk az első kötetben, Bréshit kötetben, Noé heti szakasz, Parashat Noach, Ayin Gimel Amud Bet, 73 per B oldalán. És itt egy rövid bekezdés van, és itt foglalkozik a Nimroddal. Azt olvasunk a Noé heti szakasz vége felől, majdnem a végén van. 10 per 9, 10 per 8, mert azt mondja, Kus nemzete Nimrodot, ő kezdett hatalmassá lenni a földön. Tovább, Huajá Gibor Cáid Lifné Hashem, ő hatalmas vadász volt az örökkévaló előtt, a Kényéje Márke Nimrod Gibor Cáid Lifné Hashem. Azért mondják olyan, mint Nimrod, a hatalmas vadász az örökkévaló előtt. Szóval itt a Nimrod, a magyar fordítás vadásznak fordítja. Nézzük meg, mit mond a Zohar erre. Akkor a Zohar idézi ezt a verset, és Gibor Cáit, ami úgy van lefordítva, mint hatalmas vadász, a Cáit, az a vadász, bocs, nem mondtam jól, Nimrod, olyan, mint Nimrod, Gibor Cáit, néha sem hatalmas vadász. Szóval a Nimrod szó nincs lefordítva, hanem Gibor Cáit, hatalmas vadász. Erre azt mondja a Zohar. A Gibor Cáid vadász, ki után vadászat, erre azt mondja, fogja a Zohar mondani, hogy ő az embereket vadászta. És erre azt mondja, gyere csak nézd, táhazi, hogy sikerült Nimrodnak az embereket csapdájában venni, ő egy erős, hatalmas ember volt, és ez már is ennek köszönhetően is vonzatta az embereket, de ezen kívül neki megvolt az Ádám, az első embernek a ruhája, és ebben a ruhában vannak mindenféle titkos és felső erő, és ezáltal tudta vadászni, tudta csábítani az emberek, hogy menjenek ő utána, mi később fogja a Zohar mondani, hogy ő Istennek hirdette magát. Mondja Rabbi Elazar, Nimrod csábította az embereket, hogy menjenek a bálvány imádás után, és ő uralkodott az emberek fölött ezekkel a ruhákkal. Ez a ruha az, ami nagyon különleges ruha, és nagyon különleges lehetőségek vannak ennek a ruhának. A Zohárnak a kommentátori foglalkoznak, hogy az mit jelent, mert a Zohár nem magyaráz el, mit jelent az, hogy olyan ruhája volt, aminek misztikus ereje volt. Itt csak itt hosszú-hosszú magyarázat van itt a Ketten Pász című kommentárban, de csak egy gondolatra azt mondja, látjuk a Tórában is, hogy lehet, hogy a ruhának legyen szentsége. A főpapnak a ruhája, amiben bement a szentek szentébe, a sima Kohenak a ruhája, amivel szolgál, de azt mondja, a ruhában lehet sok misztikus, sok spirituális erő. És utána még sok mindent mond itt misztikusan, de hát a Zohar nem mond itt sem, de a Zohar csak annyit mond, hogy ennek a ruhának köszönhetően tudta csábítani az embereket. És a Rabbi Elazar mondta, hogy ő csábította, hogy menjenek a bálvány imádás után, és ennek a ruhának köszönhetően uralkodott az emberek fölött, és ezen kívül ő győzött mindenféle háborúban, és ő ezután azt mondta, azt hirdette magáról, hogy ő lényegében ő az, aki uralkodik a világ fölött, és Istenek nevezték ki magát, és addig, ameddig az emberek kezdtek őt imádni. Miért lett a neve Nimrod? Ugye eddig csak csak a leírás volt, hogy mivel foglalkozott, mit tett, milyen ruhája volt. Most kérdezi a Zohar, mit jelent a Nimrod név? Erre azt mondja, a Zohar két dolgot mond. Az első dolog az, mert ő a Nimrod, az a mered az a lázadás. Mert lázadott a felső Isten ellen, illetve a felső Isten ellen lázadott, és még az emberek ellen is lázadott, jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy háborúzott az embereken. Mindenképpen a névnek van jelentősége, és a névnek van hatása. Ez egy olyan dolog, ami nagyon sokszor elvész a magyar fordításban. Például Mózesnak az első könyvében, ott a 30-os fejezeteknél, fel van sorolva a 12 törzs, Jákobnak a 12 gyerek, hogy születtek, és akkor mindennél oda van írva a neve, és utánad, hogy mi kapcsán kapta meg ezt a nevet, és minden névnek van tartalma. A név nem csak egy név. A Kabbala szerint a név, minden név az héber betűkből áll össze, minden egyes betűnek van egy isteni erőt, amit hoz magával, és ezért minden név más-más isteni betűkből, isteni éltető erőből van. És ezért van az, hogy minden embernek más, minden embernek kellett legyen neve, és más-más neve van mindenkinek. De mindenképpen az a névnek van hatása, azt a neve Nimrod, mint lázadó, akkor ez kapcsolódik az ember személyiségehez is, mint lázadó. Épp ma írtam egy újabb írást a következő eheti Gucsábeszben. A Sefer Hasidim. A Sefer Hasidim az, hogy a Hasidok, a Jámborok könyve, azt hiszem, hogy ez a 12. vagy 13. században Németföldön, Rabbi Júda Hasid, azt mondja, a névnek lehet hatása. Van olyan név, amit azt okozza annak, aki viseli ezt a nevet, hogy tóratudós legyen, istenfélős, és hosszú élete legyen is minden, és van olyan név, ami pont az ellenkezője. És épp akarat az arra, a Sefer Hasidim azt mondja, hogy van egy név, látjuk, hogy tizen adtak ezt a nevet, és mindegyiknek tragédia volt a végén, akkor ezt a nevet ne adjuk még egyszer. Mindenképpen a névnek van tartalma, és ebben az esetben a név, a Nimrod név azt jelenti lázadni. De mindenképpen ez is tanít, ez is erősíti meg azt a tanítást, hogy minden zsidónak kellett legyen héber neve. Mert a valódi név az nem a polgári neve, hanem a héber neve. Minden zsidónak kellett legyen héber neve. És nagyon érdekes, hogy az évek során többen jöttek a Lubavitchi Rebbehez, mindenféle név, azt mondtak a rebének, hát sajnos nekünk csak polgári nevünk van, mi legyen a héber nevünk. És a rebe mindig adott valami héber nevet. Én ismertem valakit, nem haszit, lehet, hogy nem is valásos családban nőtt fel, és a szülők őt elnevezték Nimrodnak. Amikor valásos lett, haszit lett, zavarta, hogy Nimrod, hogy most tanultunk a Zoharban, lázadott az Isten ellen, háborozott az emberek ellen, szóval Nimrod ez nem egy nagyon szelíd, pozitív név. És erre kérdezte a rebétől, hogy de a nevem az Nimrod, mi legyen az igazi, echte héber neve? Azt mondta Rebbe, Nimrod, az megfelel. És többször az évek során azt hiszem, hogy a fia azt mondta nekem, hogy ötször tért vissza erre, újra és újra kérdezte a rebétől, mi legyen az én héber nevem, és a Rebbe mindig azt mondta, neked van héber neved, és az Nimrod. Ez nagyon érdekes, mert ezek szerint a Rebbe azt látta, hogy mégis az ő lelke a Nimrodhoz kapcsolódik, és ezért a Rebbe nem akarta megváltoztatni, hogy legyen neki más neve. Mert valójában azt mondja, hogy valaki Nimrod lázadó, természetesen első látásnak, akkor ez egy negatív név, de lehet ez pozitív is, lehet lázadni, ahogy Nimrod itt az Isten ellen, de lehet lázadni az ember a rossz ösztön ellen is, a gonoszság ellen. Az is egy lázadás. Mindenképpen Rebbe nem akarta megváltoztatni az ő nevét. No, egy kicsit kitértünk, de folytatjuk tovább. Mondja a Zohar, kicsit ismétli az előzőt, ezekkel a ruhákkal tudott Nimrod uralkodni az emberek fölött, és Isten ellen lázadott, és azt mondta, hogy én vagyok az uralkodója a világ fölött. És szokta az embereket csábítani maga után, annyira, hogy teljesen eltérítette őket az Isten szolgálattól. Ez az első rész is. Most jön egy ilyen kriptikus szöveg, azt mondta Rebbi Simon. Ezek a ruhák kapcsán tudnak a havrája. Havrája ez mindig nehéz lefordítani. Havrája az nem tanítványak. Havrája elvileg ez azt jelenti, hogy egylet, csapat, mert Rebbi Simon nem nevezte őket tanítványoknak, mert ő is része volt a csapatnak. Azt jelenti, a csapat tagjai tudnak itt egy különleges felső titok, hogy mit jelent a ruha és minden, de a Zohar nem írja le. Csak utal arra, van itt a titok, és ez a Hevra-nak a tagjai ismernek ezt a titkot. Jó? Hát ha nem írja le, akkor nem tudjuk. De az egyik kommentátor, a Zahari Hama, ő azt mondja, mégis lehet tudni, mire utal, mert egy későbbi heti szakaszban, Bor heti szakasz, második kötet, 39. lapon, ott a Zohar elmond, hogy Ádámnak a ruhája, amit ő kapott az Isten csinált neki ruhát, amikor itt hirtelen, a vétkezés után mesztelen volt, Ádám azt soha nem vette le magáról, és ebben halt meg, és ezekben lett eltemetve. Ha ez így van, akkor ezt ellenmond annak a hagyománynak, hogy Nimrodhoz érkezett ez a ruha. És pont ezt akar itt Rebbi Simon mondani, hogy elhangzott az a vélemény, hogy Nimrodnak volt ez a ruhája, és ennek a ruhának milyen hatása volt, tudni kell, hogy itt van itt egy titok, ami azt jelenti, hogy a végén, hogy lehet, hogy nem is igaz az egész, mert csak Ádámnak megvolt ez a ruhája, és soha senkinhez nem került. És most, ahogy mondtam, ez csak egy ilyen rövid kis rész a Nimrodról, és most pedig folytatjuk, 11-es fejezet per 10. Ez pedig Bábel tornyáról szól. Igen, ismerünk Bábel tornyának az építésének a története, és a Tóra azon kezdi, az Zohar is idézi ezt, vagy híkal ha árec, és az egész földnek az volt szafá echád, egész földnek egy volt a nyelve, udvari machadim, és egyféle volt a beszéde. És úgy döntettek, hogy építsük innak tornat, kezdtek építeni, és az Isten azt mondta, hogy azt nem lehet megengedni, és végre az Isten összekeverte a sok nyelvet, innentől kezdve már nem volt az, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszélte, és mindenki értette egymást. Mondja a Zohar. A Zohar idézi ezt a verset, hogy az egész világ egy nyelv volt, és egyféle volt a beszéd, de nem is tudom, mit jelent pontosan egyféle, és akkor erre Reb Simon azt mondta, el fogom magyarázni, ezt a verset szeretnék magyarázni. De először szeretnék magyarázni azt a verset, ami egy királyat 5/6-ban van írva, ott pedig a Salamon királynak a jeruzsálemi szentének a felépítéséről van szó, és az van írva, Bahabáit, Behibánotó, és az épület, a szenté, amikor felépült, Even Shlema, teljes kövekből Massa Nivna, idehoztak teljes köveket, és mindenféle fém eszközt nem használtak, amikor felépült a szentély, amikor építettek a nagy épületet, a szentély, és azt jelenti, hogy pontos méretre hoztak a köveket, úgy, hogy a szentély, a templomhegye nem használtak semmiféle vasat. És majd mindjárt fogunk látni, hogy sikerült mégis építeni a szentét. Erre felmerül a kérdés, mert héberül vábáit behibánató, az nem úgy kell fordítani, hogy a szenté, az épület, amikor építették, hanem inkább egy ilyen szenvedő alany, amikor építette magát, amikor épült. Inkább ilyen építette magát. Mit jelent az? Hogy magától épült? Nem az emberek építették azt? Kérdezi a Zohar, nem volt Slomo királynak, Salamon királynak, nem voltak azok, akik voltak a mester emberek, akik terveztek és kiviteleztek ezt a szentének az építést. Mit jelent az, hogy magától épült? Ezt kiteszik el a kérdés, ez Reb Simon. Reb Simon miatt el fogja magyarázni a torony építésének a problémája volt, vagy mi a jelentősége, akkor először idézi azt a verset, hogy nem volt semmiféle fém. És akkor azt kapcsán felteszi fel a kérdés, hogy mit jelent be a bájbi hibánótól. Pedig mester emberek építették, ez nem épült magától, mert azt mondja az Zohar, ez a válasz erre. Igaz, hogy az egész dolog csodaként épült. Ahogy írva van a menóra elkészítése kapcsán, Smot 2 Mózes 25/31, az van írva, Miksa, te a szeha menóra, Miksa azt jelenti, hogy egy darabból készüljön el a menóra, szinte olyan kifejezés van, mint ha készülne magától. És ott is az a kérdés, mit jelent miksá? Miksá azt jelenti, hogy van egy nagy darab, abban az esetben arany, és az ember ilyen kalapács félevel üti-üti, és így előjön a formája a menorá. És erre azt mondja, miksá, mert vertek azt mondja, mert ilyen kalapáccsal, vagy hasonló eszközökkel verik az aranyt, és így jön ki a formája. És megint az a kérdés, mit jelent te a sze? Hát emberek csináltak, vertek az aranyat. Akkor mit jelent az, hogy magától épült az? Erre azt mondja, nem Simon erre, akkor ez a magyarázat. Valójában a menóra, az csoda és természet fölötti ilyen épült. És ez így kellett csinálni. Nem volt más lehetőség. És mit jelent az, hogy magától épült, a maga szerinti nem az ember irányította a munkát, az előkészületeket, hanem az építkezés irányította saját magát, pontosabban irányította az építőket. Mondja a Zohar, hogy amikor a mesteremberek kezdtek dolgozni, akkor a munka maga, a feladat mutatta, hogyan kell megoldani ezt a problémát. És ők olyasmit tudtak meg, amit eddig nem tudtak. És miért jobb így, miért nem jobb az Isten kérjen, építsetek nekem, mert menorá, de nagyon egyszerű forma úgy, hogy az ember tudja készíteni. Hasonlóképpen miért, de hát jó, az almas nem tér vissza, de lényegében ugyanez a kérdés van ott készen rákra. Miért nem lehet az, hogy olyan hogy a menóra egyszerű legyen az előkészítési útmutatások, és értelem szerint a toronynak is nem magától épült. Erre azt mondja mindenképpen a toronynával van válasz. Hogy miért így épült, ahogy az emberek, a mester emberek se igazán tudtak, hogyan kell ezt építeni, hanem csak a munka megtanította őket. Miért? Mert valójában ők nem a saját tudást használtak fel ehhez, hanem az Istennek az áldása volt a kezükön, volt rajtuk, és ezért Isten az áldozat rajta, és azért, amikor Istennek a útmutatása állandóan tanítja őket, hogyan kell építeni a szentét, de azt jelenti, mintha maga az Isten építeni a szentét, és akkor sokkal nagyobb szentségről van szó. Ez van írva a menorára. Hasonlóképpen, ott volt egy micva, építsetek nekem szentét. És utána a 9. versben így fogalmazza, mintha nem az emberek készítették. Hasonlóképpen van ez abban, amire az van írva, hogy építsenek a szentét. Igen, így szól a... Építsetek szentét, és erre az van írva, hogy behibánotó, mikor magától épült. Miért? Mert az Isten, a Shina megtanította a mester embereket, hogy kell építeni. De nem vette őket ki a szolgálatból. Ő nem hagyta el őket. hanem azt mondja, folyamatosan, amikor ők dolgoztak, akár állandóan az volt a szemük előtt, volt a szemük előtt az emléke, a nyoma annak, az Isten mutatott nekik, néztek ezt a képet spirituálisan, és építettek a fizikai szentét. Egyik kommentátorja azt mondja, miről van szó itt? Arról van szó, hogy van az a midrás. A midrás azt mondja, hogy két szentély van valójában. Van az alsó e-világban található fizikai szentély, és utána van felső szentély. A égi szentély. A mester emberek nem tudtak, hogyan kell a fizikai szentélyt felépíteni. Erre az Isten megmutatta nekik, hogyan néz ki a fent, a spirituális világokban, hogyan néz ki a szentély, és ennek megfelelően építettek egy fizikai szentélyt. És akkor állandóan figyeltek a spirituális szentélyre, ami a levegőben volt, és akkor annak a tükörképet építették itt az alsó szentén. És ez addig volt, ameddig nem sikerült befejezni a munkát. Állandóan koncentráltak a felső szentély, a spirituális szentély. És a midrás azt mondja, pont egymás fölött van. Most természetesen a fizikai az érthető, az itt van, van egy pontos megjelölt helye. De a fenti, a spirituális mit jelent pontosan, hogy ugyanott van? Ez jó kérdés. Akkor ezzel elmagyarázta az első részt, hogy a szentély építésekre a menórát, mint a magától épült, itt pedig, amikor akartak építeni Bábel tornát, és megint az van írva, hogy mint a magától épült. Folytatjuk. Mit jelent az Even Shleima Massa Nivna? Szó szerint azt jelenti, hogy teljes köveket utazott ide, és azzal épült fel. Erre azt mondja az arra Shleima szó, a Shleima szóban hiányzik egy H betű. És ez pedig azt jelenti, mert Salomon idejében a sléma. Ugye ezt már múlt héten beszéltünk erről, hogy Salomonnak az ideje arra az van írva, hogy a hold, teli hold volt. A Salomonnak a korszaka számít, hogy teli holdnak. Mi azt jelenti, hogy elvileg az egy nagyon különleges szintet jelent, és akkor ezt jelenti a teljes hold, azt jelenti, nincs semmiféle hiány, nincs semmiféle vétek, csak szentség van. Mit jelent a massa? Massa mondta, hogy azt jelenti, amikor idehoztak a követ, mint a kő ide utazott volna. De nézzük meg, mit mond a Zohar erre, mit jelent a massa nivna? Erre azt mondja a Zohar, massa nivna azt jelenti, hogy a szentélynek az építése kapcsán akkor a Malchut az utolsó szintje az Acilutnak, a királyságnak a szintje massa, ide utazott. mert ez a szentség került a szentébe. És ez adta az erőt a nagy munkának, hogy képes legyenek felépíteni a szentét. Erre azt mondja Zohar, egy kicsit azt jelenti massa nivna, ugye, hogy a szentély épült ilyen utazás, erre azt mondja Zohar, hogy a mesteremberek, amikor építették az út, a kezük utazott. Utazott magától, azt jelenti, ő azt gondolta, hogy oda fogja tenni a kezét, és a keze mégis oda ment. Volt neki egy tégla a kezébe, ahelyett ide tette volna, hogy ő gondolta, akkor valahogy a keze ide jött, és ide tette, mert ott kellett legyen a helye. Mi a bizonyítéka erre? Mert itt az van írva az a szó, hogy massa. És később négy Mózes, Bamidbar 10:2-ben az van írva, hogy a massáta mahanot, a trompétája volt, hogy indítson el massa, indítson el utazásra a különböző zsidó táborokat. És ugyanúgy ott az utazás, az nem az emberek döntettek el, hogy hova akarnak utazni most, hanem az Isten ezt eldöntette helyettük, és hasonló, amikor építettek a szentét, akkor is a kezük utazott, és ők maguk se tudtak igazán, hova megy a kezük. És mit jelent az, ami írva van, hogy semmiféle fém eszköz nem használtak a téglák és a köveknek a törésére, vágására? Erre azt mondja a Zohar, miért? Hogyan tudtak nélkülezni ezt? Erre azt mondja a Zohar, mert a Samir nevű kukac van, az pedig át tudja vágni a legkeményebb vasat, és ezt használtak ott a szentében, hogy inkább azzal vágni és méretre vágni a kövek például, de még mindig jobb, mint fém eszközön. Mert a fém a Talmudban és a Shulchan Arukhban a fém szimbolizálja a háborút, Kicur Chayei Adam, az ember életének a lerövidítése, mindenféle fegyver, az fém alapú. És ez az Isten, Salomon király, amikor építette Istennek a háza, azt mondta, minden jöhet ide a szentében, de semmiféle vágás nem lehet, és akkor így épült a szentére. Azt mondja, az egész dolog az egész dolognak az volt a lényege, hogy úgy vágtak ezt a Samir kukaccal, és ezért nem volt szükség semmiféle vágásra. Mert nem volt szükség rá. És valójában ez is csak egy nagy csoda volt. Azt jelenti, akkor most báid behibánotto, amikor az Istennek a háza épült, akkor olyan, mint az utazás, de zsidók voltak a sivatag, ők sem tudtak, hogy mikor fognak tovább vándorolni, hanem elindultak. Hasonlóképpen itt ők nem tudtak, hogy mit akarnak építeni, vagy tudtak, és rosszul tudtak, de a kezük magától ment. Erre azt mondja Reb Simon, milyen különleges, milyen kedves a Tóra szavai, milyen jó az osztályrészük, mint azoknak, akik tanulnak Tórát, és képesek elmélyülni, és utána misztikus magyarázatokat is mondani a Tóra szavaihoz, és utána kezdik most misztikus rész, azzal, amit előbb idéztem, báit behibánató, és a szentel, mikor felépült, akkor massa, akkor utazat, a kezük maguktól utaztak. Kicsit menjünk tovább. Akkor eddig miről volt szó? Eddig arról volt szó, hogy az emberek akartak egy picit nézzük tovább. Akkor jön a következő fél vers, előbb már olvastunk. Vehik a láret szafa echad udvarim echadim. És az egész földnek egy volt a nyelve, és egyféle volt a beszéde. Erre azt mondja Zohar, az arra azt fogja magyarázni, mi a dolog lényege, amit a Bábel tornyának az emberek akartak, mi volt a nagy vétkük, a nagy vétkük az volt, hogy ők az echaddal volt a probléma, az egy. Az a hangsúlyozva van itt, hogy egy nyelv, egyféle dolog, ez a Bábel tornának az embereknek a hibájuk. Ők akartak átmenni. Sábesz kúria van a magánterület, az utca az a közterület, nem mondjuk a másik oldal megint a magánterület. Ők akartak, ezek akartak átmenni a magánterületből, a közterület azt jelenti eltávolodni az Istentől. Nekik a probléma az egyel volt, mert a közterület, most misztikusan a magánterület azt jelenti, hogy Isten, ahol az Isten jelenléte erősen ott van. A közterület azt jelenti, azért köz, mert itt nincs, nem lehet érezni az Isten, aki mindennek az uralkodója, hanem itt lehet érezni a Resutarabim, a közterület. Ez volt a probléma, de az emberek problémáztak, hogy miért van itt egy nyelv, egyféle, és ez nekik nem jó, mert akartak bálványt imádni, elfordulni az Istentől. Na, azt jelenti, amikor egy volt, akkor még az Istenhez kapcsolódtak. És az ő a minden, ami a világban van, az Isten alapján létezik, ott a forrása, és mindenki hittel volt az Isten felé, és mi van írva most itt a itt a Bábel tornánál, az van írva, hogy híben a szám mi kedem, a kettes vers. És történt, hogy amidőn keletről elvonultak, találtak egy síkságot Sinár országában, és ott letelepedtek. Híben a szám mi kedem, vagy én cúba bikába áret Sinár, vagy én zsvusam, mi ennek a jelentősége. Erre azt mondja ebben, na szám mi kedem, hogy ők keletről, hogy van az, ők, amikor keletről elvonultak, erre azt mondja a Zohar, mi kedem az a régi, az az első, a korai. Ki az igazi régi első korai? Az Isten. Amikor ők az Istentől elindultak, kezdtek eltávolodni az Istentől, akkor már problémájuk volt ez a sok egy. Ők eltávolodtak az egész a teljes hittől, mert az Istennek a létezése az alapja mindenek. Erre mi van írva? Vimce ubika, és találtak egy völgyet. Egy síkságot. Ez mi volt? Ez Babiloniában volt. Bábel. És Bábel ez az a hely, ami nagyon alkalmas ez az a hely, ami nagyon alkalmas a klipótnak, a helyának, azt jelenti a tisztátalanságnak. És mivel ők akartak eltávolodni az Istentől, akkor megtaláltak ezt a helyet, és annak akkor a hit magánterületéből átmentek oda a, ez a síkságban. Szinte abban a percben, mikor ezt kerestek, hogy hova tudnak eltávolodni az Istennek, az Isten megmutatta neki, tessék, ez nagyon alkalmas nektek. Ez kapcsolódik azon, a Talmud mond, ha bálita me potrillo, ha valaki szeretne menni a tisztátalanság felé, akkor nyitnak neki ajtót. Az Isten nem állítja meg az embert, az embernek van szabad akarata, ha ők kerestek egy utat, hova lehet tudnak eltávolodni az Istentől, akkor az Isten majd megmutatta nekik, hogy találjanak ezt a helyet. Szóval itt a Bábilónia meg van említve, mint az a hely, ami a klipotnak a helye, a sátán, a tisztátalanságnak a helye. Erre azt mondja a Zohar, tessék meg, itt van Bábilónia, és itt azt mondtunk előbb, hogy azért találtak ide, mert ez volt a tisztátalanságnak a forrása, erre hozok neked egy bizonyítékot. Nimrodnál, amiről előbb beszéltünk, mi van írva Nimrodnál? Hát híre is itt mamlachtóbável, hogy az ő uralkodásának az első helye, az uralkodásának a kezdete, az Bábel volt. Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy ez pedig az előző fejezet, 10. fejezetben 10, az van írva, birodalmának kezdete volt Bábel. Bábel az, ami a tisztátalanságnak a helye, mert onnan származik a klipa, onnan vette Nimrod lelki erőt az ő lázadásának. Erre az van írva, találtak síkságot Sinár földön. Sinár az Bábel. És onnan oda mentek, amikor akartak eltávolodni az Istentől, az Istennek a magánterületéből. És akkor a folytatásában pedig az lesz, hogy a mondtagad ilyesmit akarnak építeni, és milyennek a jelöltősége. Szóval összefoglalva, az egész Bábel torna az nem csak egy sima építkezés, hanem itt az volt a probléma, ők az emberek akartak eltávolodni az Istentől, és ezért jöttek ide, és nagyon jó helyet találtak, ami alkalmas erre, mert Bábilónia alkalmas erre. És akkor itt fogunk megállni, azt szeretnék mondani, hogy holnap kedeste és szerdán este nem lesz óra, mert utazok egy konferenciára, csütörtökön Isten segítségével folytatjuk, és akkor ugyanígy a bevezetés a szombati törvényből át fogunk venni a Mukcenak a törvényét, ez most a 4. előadás, ez nem szerdán lesz ez az óra, hanem csütörtökön, ugyanígy 3:45-tól 3:45-ig, szintén a Károly körút 20-ban. Jó, köszönöm a figyelmet, és még egyszer mondom, legközelebb találkozunk csütörtökön, mert kedden és szerdán itt nem lesz óra. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!